Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából kiemelt munkát végeznek a borsodi polgárőrök, Besztercéből fogadott delegációt Nyíregyháza, számos programmal készül a Sárospataki Művelődésháza. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Ülésezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség közgyűlése. Amint egy 200 résztvevővel megtartott ülésen, dr. Szemán Ákos, a szövetség elnöke ismertette az elnökség beszámolóját a tavalyi évről. Szólt a szervezeti működésről, az elnökség tagjainak feladatairól, a megtartott ülésekről és a jelentősebb eseményekről. A Miskolci Rendőrkapitányság épületében tartott ülésen elhangzott a polgárőrség szakmai tevékenysége kapcsán, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 1 millió órát teljesítettek a polgárőrök, mely az országos teljesítmény 10,2%-a. Kiemelt az elnök, hogy a jelzésadások 18,4%-a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében valósult meg. Most Szemán Ákost hallják.
2024-ben az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartása szerint 223 polgárőr egyesülete volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetségnek, és ezen belül a tagságot kiemelve elmondhatjuk, hogy a 223 egyesületnek több mint 6000, egész pontosan 6609 regisztrált polgárőr a tagja, amely egy óriási szám, hiszen a 223 egyesület az országos statisztika szerint 11,3%-ot ad az Országos Polgárőr Szövetség létszámához képest, és majdnem 10%, 9,7% a polgárőreinknek is az aránya az országoshoz képest. Tehát általában, ha nézegetjük a számainkat, akár a szolgálatteljesítést, az több mint 10 millió az országban, és több mint 1 millió a mi vármegyénkben, tehát ott is a 10%-ot tudjuk teljesíteni. Hála Istennek minden éven így van, hogy durván az egy tizedét mi adjuk, akár az egyesületek, akár a tagság, akár a teljesítmény tekintetében is a polgárőrség asztalára. És azért tegyük hozzá, hogy ezt valamikor Túrós elnök úr emelte ki, hogy a polgárőrségnek az ászlós hajója a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség. Itt indult be annak idején többek között az a kezdeményezés, hogy önvédelmi módon civilek valamit tegyenek a közösségért, a közbiztonságért. Az egyik lába, a kiinduló pontja mégiscsak Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, egész pontosan a Taktaköz, később persze más irányból is, például Kazincbarcikán is elindult egy mozgolódás, a másik lába pedig Budapesten indult el, és hát most pedig itt tartunk 2025-ben, hogy több mint 65 ezer taggal, 10 millió szolgálat teljesítésével, szolgálati óra teljesítésével működik az Országos Polgárőr Szövetség, és hát mindezeknek az egy tizedét Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, ha szabad úgy kiemelnem, újra az ászlós hajó teszi hozzá. A tavalyi évet, a 2024. évet az illegális hulladék lerakó helyek felderítésének biztosította az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, tehát a kiemelt feladat ez volt. Bár a legfontosabb feladat mindig, hogy az alap feladatainkat elvégezzük, ez a közterületi járőrszolgálat, közterületi figyelőszolgálat és a jelzőri tevékenység, de a mellékes feladatokból kiemelkedett most az illegális hulladék lerakó helyek felderítésének feladata, amely egyébként a külterületekkel is kapcsolatba hozható, tehát amikor az illegális hulladék lerakó helyeket kerestük, hát legtöbbször a külterületeken, a mezőgazdasági földterületek melletti utakon találtuk ezeket meg. A mi vármegyénkből 107 egyesület csatlakozott a programhoz, ez is több mint 10%, mert országosan szűk 1000 volt az, ahányan csatlakoztak, és nagyszerű hogy ezt ilyen szép számmal tudtuk végrehajtani, és hát a mi hozzájárulásunkkal is csökkent a vármegyénkben az illegálisan elhelyezett hulladékok száma, és arra még jó volt nyilvánvalóan ez a program, hogy a későbbiekben is már rutinná válik, hogy a polgárőrök a külterületeken szétnézzenek, és a külterületeken belül odafigyeljenek az illegálisan lerakott hulladékra is. Mert sokan letöltötték a hulladékradar alkalmazást, illetve hát természetesen jó kapcsolatot ápolnak a települési önkormányzatokkal, és jelzik a megfelelő helyekre, hogy itt vagy ott kidobott szemetet találtak.
A romániai Beszterce Naszód megyei tanácselnöki delegációját fogadták a napokban Nyíregyházán, a Vármegyeházán. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a kapcsolatfelvétel 10 évvel ezelőtt kezdődött, és elsődleges célja a szorványban élő magyarság támogatása. Hozzátette, a két megyei tanács közötti barátság pedig már a turisztikai és közös pályázati távlatokat is magában foglal, most őt hallják.
Ez volt az eredeti szándék, hogy ottani szorványban lévő magyarokat segítsük ajándékokkal, karácsony előtti kedvességgel, kisebb tárgyi eszköz beszerzése az ottani Magyar Szorvány Kollégiumot és egyéb fontos közösségi ügyeket. Aztán a román önkormányzattal is kialakult egy kapcsolat, amely tapasztalatcserei látogatásokat jelentett, projekt alapú együttműködés kisebb pályázati programokban. Nagy Zsolnán egy fontos magyar, illetve 100 műemléktemplomnak a megmentését jelentette néhány évvel ezelőtt, és hát reményeink szerint további testvérmegyei kapcsolatokat és üzleti kapcsolatokat is jelent a megye vállalkozói közösségei között. Nyíregyháza fürdővárosként most kezdte feltelni magát a Kárpát-Velencei térképre, tehát ebben további fejlesztési lehetőségek vannak, náluk pedig a sí lehetőségek, a magashegyi turizmus, gyalogtúrák szervezése, illetve kulturális turizmus, hiszen Beszterce egy régi 100 település csodálatos műemlék együttessel, tehát ez kölcsönös turisztikai kapcsolatokat jelenthet a két város között, illetve a gyógyászatban, a rekreációban is számos lehetőség van, nem mellesleg pedig a gyalogban a üzleti kapcsolatokban is, ugye román-schengeni csatlakozásával ez egy új távlatot kapott. Fontos számunkra, hogy ne csak Hajdúszoboszlót ismerjék a román vendégek, hanem egyre inkább a vármegye nevezetességeit, Vásáros, amint Nyíregyházán kívül ott is van egy fürdő, vadászati turizmus is létezhet a vármegyében, tehát ezeket a kapcsolatokat igyekszünk élő és fenntarthatóvá tenni.
A Sárospataki Művelődési Háza és Könyvtára, a Közösségek Háza, Sajószegi Gábor igazgató kiemelte, az aktuális évadra meghirdetett programokon túl évtizedes múlttal rendelkező közösségek, civil szervezetek programjaiba kapcsolódhatnak be a kultúra iránt érdeklődők.
Mi hármas intézményegységet alkotunk, a könyvtár, a mozi és a művelődés háza, tehát klasszikus értelembe vett közművelődési intézmény. Nyilván a könyvtárnak megvan a saját könyvtári szolgáltatási rendje, könyvrendelésekkel, minden egyebekkel, és emellett a saját foglalkozásaik, könyvtári foglalkozásaik. Ami a könyvtárhoz szoktatás, az olvasáshoz való szoktatás, a Baba-Mama Klub, ami nagyon fontos, egy nagyon jó helyszín erre a könyvtár, bár egy elsőre furcsa hangzik, de kifejezetten mind a kismák, mind a babák remekül érzik magukat nálunk. A mozinak is megvan a maga közművelődési tevékenysége, mert amellett, hogy vetíti a Pataki mozi az aktuális blockbustereket, van egy olyan missziója, tehát egy ekkora városban egy mozit kizárólag piaci alapon működtetni nem igazán lehet, ennek vannak objektív okai, például a látogatottság hét elején viszonylag alacsony, és amiatt nem feltétlenül érdemes egy infrastruktúrát működtetni, üzemeltetni. Viszont a mozinak egyfajta küldetése az, hogy a hazai és a nemzetközi filmes spektrumról minél szélesebb palettát tudjon megmutatni a közönségnek. Így aztán amellett, hogy a magyar filmek kötelezően jelen vannak a mozi kínálatában, és a fesztiváldíjas filmek is itt vannak, de az éppen futó sláger filmeket is nagy sikerrel vetítjük, és emellett van egy olyan misszió, hogy közösségi programokat is szervezünk, vannak filmklubok, amik remekül működnek, itt leginkább a Bolvári Takács Gábor filmklubára gondolok, vagy a Vizuális Szendvicsek filmklubra, ami idén már ugyan nem indult el, de 10 évadot azért nálunk gyönyörűen muzsikált köszönhető ez Felugosi Laca Munkácsi díjas képzőművésznek, aki a klub vezetője volt. Klasszikusan azok a programok vannak, amik a közönséget inkább érdeklik. Van egy befogadó része a működésünknek, amikor is külső produkciók jönnek, és különböző könnyebb és szórakoztató programokat csinálnak nálunk. Ezt nagyon szereti a közönség. Emellett viszont a köreink, az alkotóművészeti köreink, tematikus köreink, a művelődésháza ezeknek is a gazdája, napi szinten vannak itt. Ezen felül van egy kiváló partneri viszony a helyi általános iskolákkal, óvodával, középiskolákkal, akiknek például a különböző gálaműsorai, művészetiskolának a gálaműsorait szintén befogadjuk, és vannak olyan saját szervezésű közösségteremtő alkalmaink, a Társasjáték Klub, vagy akár a Patak Voices, ami egy új közösségi alkalom, és ide tartozik, ami egy közösségi kórust jelent, és a közösségi éneklésnek az örömét, a felszabadult örömét adja meg. És ezen felül természetesen a városi rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése, és az ezek mögött álló minden adminisztráció, minden szervezési dolog, akár a kreatív része a fesztiváloknak, kisebb programoknak az előkészítése, a Zemplén Fesztiválnak a bonyolítása.
Másodfokon bűnösnek mondta ki a vonatvezetőt az elszabadult lilafüredi kisvasút ügyében a közlekedés biztonság ellen gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vétségében a Miskolci törvényszék, ezért őt 2 évre próbára bocsátotta, megváltoztatva az elsőfokú ítéletet, közölte a bíróság sajtóosztálya. Az elsőfokon eljáró Miskolci járásbíróság ítéletében megállapított tényállás szerint 2018. júniusában a Majlát telephely fővágányán egymáshoz kapcsolva hátrahagyott és leállított egyenként 10 tonna súlyú vasúti kocsik légfékrendszeréből elszökött a levegő. Emiatt azok az enyhén lejtős pályaszakaszon elindultak, a vágányzáró sorompó használatának hiányában áttörték a telephely zárt kapuját, és a nyílt vasúti pályára jutva, amint egy 2 kilométeres útszakaszon, óránkénti 20-40 kilométeres sebességre felgyorsulva, majd kitörve az ütköző bakot, végül nekiütköztek egy miskolci villamos megállóból éppen induló villamosnak. A balesetben a villamos utasa 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett, de az ütközés veszélyeztette a villamosvezető, valamint a közlekedők életét és testi épségét is. A járásbíróság a szakértői vélemény alapján azt mondta ki, nem volt konkrétan szabályozva a kisvasutat üzemeltető vállalatnál az egyes dolgozók pontos feladatköre, a munkavállalók szokásjog alapján végezték feladataikat, ezért a vádlottak büntetőjogi felelőssége nem volt megállapítható. Emiatt a vonatvezetőt és a forgalmi szolgálattevőt bizonyítottság hiányában, míg a tartalékos mozdonyvezetőt bűncselekmény hiányában elsőfokon felmentették. Ezt megváltoztatva a Miskolci törvényszék az elsőrendű vádlottat bűnösnek mondta ki a közlekedés biztonság ellen gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vétségében, ezért őt 2 évre próbára bocsátotta, egyebekben a járásbíróság ítéletét helyben hagyta. A másodfokon eljáró tanács azt állapította meg, hogy a kézifék kizárólag emberi magatartása, mulasztása visszavezethető okból oldhatott fel, az elsőrendű vádlott mulasztása a kézifék nem teljes betekerése, behúzása okozta a légfékrendszerből a levegő távozását, ami azután a baleset kiváltó oka lett. Az ítélet nem jogerős. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 13-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Tudományos konferenciát tartottak ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 51 millió forint bírságot osztottak ki a gyöngyösi városrendészek tavaly. Ismét nyitott szülőszoba programra várták a kismamákat az Egri Markot Ferenc kórházban. Ezek mai műsorunk főbb témái. Tudományos konferenciára várták az érdeklődőket ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumi kápolnájába. Az Eszterházy emlékév alkalmából az Egyházi Kultúra és a Biblia szerepe a magyar irodalomban címet viselő előadássorozatot az Egyetem Irodalomtudományi Tanszéke hívta életre. A programról Pintér Márta Zsuzsanna, a Bölcsészettudományi Kar dékánja nyilatkozott.
Ennek a konferenciának végül is az adja az apropóját, hogy szerettünk volna becsatlakozni a 250. év különleges eseményeihez. Mi irodalomtörténészek vagyunk. Ez egy irodalomtudományi tanszék, tehát kézenfekvő volt, hogy egy olyan konferenciával készülünk, ahol a Bibliának az irodalomban betöltött szerepét, a bibliai motívumokat, a mai ember számára is hasznos üzeneteit próbáljuk megfogalmazni. Azért nagyon különleges ez a konferencia, mert tényleg olyan témája van, amihez mindenki tudott kapcsolódni. Ez az első olyan alkalom, ahol a tanszék minden oktatója tart előadást, függetlenül attól, hogy a régi magyar irodalmat, a 19. vagy a 20. századot kutatja. Ez is mutatja azt, hogy a Biblia mennyire élő, mennyire jelen van az irodalmi művekben. Több előadás fog szólni a kódex irodalomról, a kódexekben található legendákról, a szentek életéről, külön Szent Margitról. Én magam is egy olyan előadást fogok tartani, ami a Sándor Kódexnek az irodalmi motívumait mutatja be, és aztán a 19. század, a 20. század magyar irodalmi alkotásai következnek, sőt, lesz még egy olyan előadás is, ami a filmekben megjelenő bibliai motívumokat fogja végigvenni.
Mennyiben kuriózum most ez az alkalom?
Hát ahogy már mondtam, még soha nem volt olyan, hogy olyan témát sikerült volna találnunk, ami mindenkinek valamit ad, ami mindenkit megszólít, és azt gondolom, hogy tényleg reprezentatív konferencia lesz, ami nem csak a hallgatóknak szól, reméljük, hogy nagyon sok hallgató lesz itt, de úgy tudom, hogy a városból is lesz majd közönségünk.
Millió forint bírságot osztottak ki a gyöngyösi városrendészek 2024-ben. Erről a legutóbbi képviselőtestületi ülésen számoltak be részletesen. Az előzetes célkitűzésekről, a számok alakulásáról, valamint a tervekről Ferenci Dániel igazgatót hallják.
Tehát a 2024-es évben januárjától intézményként kezdte meg a működését a városrendészet. Ez ugye annyiból nagy szó, hogy Gyöngyös városa gyakorlatilag egy rendészeti intézménnyel lett gazdagabb. Nagyon sok olyan pozitív változást hozott a kiválás, ami a működést is hatékonyabbá tette. Gondolok itt arra, hogy beosztások jelentek meg, osztályok jelentek meg, csoportok, jobban lehetett szervezni a munkát, illetve teljesen másabb, amikor a munkáltatói jogkör is a intézményen belül van. Úgyhogy nagyon sok pozitív változás volt ezzel kapcsolatban, és hát a hatékonyságban tudjuk ugye ezt leginkább lemérni. Ezzel kapcsolatban kellett 2024-es beszámolónkat is leadni, és ezzel kapcsolatban tájékoztattam a képviselőtestületet arról, hogy hogyan alakult ez az intézményi első évünk. Más munkaszervezési módszerek kerültek kialakításra. Gondolok itt például arra, hogy a térfigyelő irodánkat például teljesen átszerveztük. Ennek keret keretén belül 615 esetben észleltek kollégáink rendellenességet a közterületeken térfigyelő kamerán keresztül. Ez egy nagyon nagy ugrás a korábbi évekhez képest, tehát ez is például egy hatékonyságnövelő intézkedés volt, illetve hát a közterületi állományunk sokkal nagyobb hatékonysági rátával dolgozott kint. Ez köszönhető például annak, hogy sokkal több belső oktatás lett a kollégák részére is megtartva, ami folyamatos szinten tartást jelent a tudásukban, illetve mindig tehát a gyorsan tudunk alkalmazkodni a kihívásokhoz. Ennek keretén belül például azt is el tudom mondani, hogy 2023-as beszámoló évünkben 110 körüli guberálót sikerült tetten érnünk. Ez most a tavaly évben közel 500 darab, tehát hogy borzasztó sok guberálót sikerült például tetten érnünk, és nyilván a szankciók sem maradtak el. Összességében, tehát az összbírságok kiszabását is csak egy összehasonlítást, hogyha mondhatok, hogy a 23-as évben 23 millió forint körül tudtunk bírságot kiszabni, ez most 51 millió forintnyi bírság kiszabása lett, ami azt jelenti, hogy sokkal több embert sikerült tetten érni az utcákon, sokkal több jogellenes cselekményre tudtunk reagálni, és ezáltal bízunk benne, hogy garantálni is tudtuk nagyobb minőségben a biztonságot a lakosság számára.
Ismét nyitott szülőszoba programra várták a kismamákat az Egri Markot Ferenc kórházban. A meghívást örömmel fogadják a leendő édesanyák, sőt a tendencia az, hogy egyre inkább az édesapák is jelen vannak, és nem csak a szüléskor, hanem a felkészítés során is. Avatott be eddigi tapasztalataikba dr. Rozs László, a kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának osztályvezető helyettese.
Már most több mint egy éve indítottuk újra ezt a programot, a nyitott szülőszobát, hogy havonta szervezünk egy ilyen eseményt. Erre az interneten keresztül a kórház honlapján lehet jelentkezni. Az a tapasztalatunk, hogy nagy az érdeklődés, gyakorlatilag mindig telve van a bejelentkező szájt. Nagyon szeretik a kismamák ezt a rendezvényt, mivel személyesen megismerkedhetnek a kórházzal, az osztállyal és az itt dolgozókkal, helyismeretet szerezhetnek, hasznos tudást kapnak meg a szüléssel, gyermekágyjal és egyebekkel kapcsolatban, így esetleg kevésbé szorongva jönnek be majd, amikor eljön az idő a szülésre.
Ahogy figyeltem, az édesapák is érdeklődőek, ők is szép számmal jelen vannak. Mennyire gyakori, hogy egyébként ők eljönnek?
Mostanában egyre többször látjuk ezt. A vajudás és szülésnek a szerves része az apuka is. Mi támogatjuk azt, hogy egy kísérő, általában az apuka jelen legyen a vajudás szülés alatt, és ez elég pozitív fogadtatásban részesült az apukák által is. Már most a szülések több mint felénél van jelen valamilyen hozzátartozó, legtöbbször apuka.
Milyen kérdésekkel érkeznek? Mernek-e egyáltalán kérdéseket feltenni az édesanyák, édesapák?
Igen, a kérdések legtöbb része általában technikai jellegű, hova kell jönni, mikor kell jönni, mit hozzunk magunkkal, mivel készüljünk, meddig tart ez a dolog, meddig leszünk itt. Igyekszünk gyakorlatorientált tájékoztatót adni, és ezen kívül pedig nem csak technikailag felkészítenek kismamákat, hanem kicsit ráhangolódás szempontjából is az egész dologra.
Van visszacsatolás a részükről, amikor már eljön az idő, hogy ide kell jönniük, és ténylegesen elkezdődik a szülés, hogy ők milyen tudással felvértezve jönnek ide?
Igen, kifejezetten pozitív a visszajelzés és a tapasztalatunk is. Felkészültebben érkeznek, a csomagokkal már nem szokott probléma lenni, türelmesebbek, tudják, hogy működnek ezek a folyamatok, úgyhogy kifejezetten jók a tapasztalataink.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 12 évvel ezelőtt indult az Egri Főegyház megyében a Zöldellő kertek nevet viselő program, melynek keretében a katolikus karitász vetőmagokat, paprika és paradicsompalántákat adományoz a rászoruló családoknak. Árvai Ferencet, az Egri Főegyház megyei karitász igazgatóját hallják.
Vannak visszatérő családjaink, akik minden esztendőben újra és újra csatlakoznak hozzánk, és mindig köszöntünk új családokat is ebben a programban. 40 településen osztjuk idén most az Egri Főegyház megyében vetőmagokat és a palántákat a plébáni karitás csoportoknak a segítségével. Idén a katolikus karitásnak azért egy kicsit az osztása másabb, hiszen a reménység szent évében nem csak palántát akarunk adni, meg élelmiszert, meg krízissegét, hanem próbáljuk az embereket hívni magunkkal, hogy lehetne szebb az életük, akarják-e ők ezt, mi ebben tudunk segíteni. Szóval a reménység éve, szent éve arról szól, hogy én magam közelebb kerüljek a Jóistenhez, és vigyek magammal másokat is. Tehát a katolikus karitás számára fontos, hogy a reménység évében egyre több embert érjünk el, nem csak a szociális segítség nyújtással, hanem a reménység évének az öröm hírével, hogy a Jóisten szeret bennünket, segít újrakezdeni, és mindig megadja számunkra a lehetőséget, hogyha valamit esetleg nem jól csináltunk az életünkben, szeretnénk boldogabbak lenni. Hát most ez az első számú cél nálunk a karitásba, és természetesen emellé ugyanúgy adjuk a karitatív szociális segítségnyújtást, mint ahogy ezt eddig is tette a katolikus karitás az egyház nevében és az evangélium szellemében.
Mezőcsát 2017-ben csatlakozott a karitás programjához, Ecsediné Kovács Ágnes családsegítő.
A programba idén bevontuk a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központnak a fogyatékkal élők nappali ellátóját is. Itt 35 fő jár minden nap ebbe az intézménybe, és ebből 24 fő az, aki napi szinten is jelen van. A gondozottak itt intézményi kereteken belül sajátítják el a növénytermesztésnek az alapjait. A gondozók és az ellátottak együtt megismerhetik a növények fejlődését, illetőleg a természetnek a működését, és az elsajátított ismereteket nagy örömmel vesszük, hogy a gondozottak az otthoni környezetükben is megvalósítják, alkalmazzák és boldogan is számolnak be a sikereikről.
12 évvel ezelőtt indult az Egri Főegyház megyében a Zöldelő Kertek nevet viselő program, melynek keretében a katolikus karitász vetőmagokat, paprika és paradicsompalántákat adományoz a rászoruló családoknak, ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében május 15-én, csütörtökön 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A motto az apostolok cselekedeteiből: megerősít majd titeket a Szentlélek ereje, amikor leszáll rátok. Május 22-én, jövő csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Idén is megrendezik a motoros búcsút, kerékpáros és motoros zarándoklatot az ecsédi Szentkútvölgye Boldogasszony kápolnánál, immáron 19. alkalommal. A hagyományosnak mondható motoros búcsú május 17-én szombaton lesz, és ahogyan szokott, előadásokkal, bemutatókkal, lelkiségi programokkal készülnek a szervezők. Közel két évtizede kerül megszervezésre minden évben május 3. hétvégén a motoros zarándoklat, amely egyrészt a motoros szezon kezdete, másrészt keresztényi szemlélettel tekintve a szűzanya hónapja, aki a motorosok és kerékpárosok védelmezője is. Ebből az alkalomból adódóan a motoros szervezetek, csoportok, motoros közösségek összefogva a helyi Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvánnyal közösen szervezik a rendezvényt, amelynek programja igen illusztris. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitót követően előadásra kerül sor Cápa Fog címen. Dietz Gusztáv, brazil jiu-jitsu MMA harcos filmművész beszélget majd Makovics Lászlóval, a Hunyadi Rend motoros közösség kapitányával. Majd a Motamot felajánlásával és az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából finom ebéddel készülnek. Közben kiegészítő programok is várják az érkezőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Lesz kézműves foglalkozás a Bojtorján műhely közreműködésével, valamint látványkovácsolás is Rácz László kovácsmester az Artművek jóvoltából. 14 órától dr. Hidán Csaba László régész történész, harcművészet oktató előadásán és bemutatóján vehetünk részt, melynek címe Kurucok a szabadságharcban 1703-tól 1711-ig. Majd ezt követi egy különleges kutyás bemutató a Hevesi Kutya Kiképzőiskola közreműködésével 15 órai kezdettel. A nap meghatározó eseménye mégis az ünnepi szentmise és a motorosok megáldása, amelyre 16 órakor kerül sor. A szentmisét Portik Lukács Lóránd ferences atya mutatja be. A szervezők tudatában vannak annak, hogy május 17-e ezúttal munkanap, ledolgozása májusi négynapos hosszú hétvégéből adódóan, ám mielőtt a munkanapot kihirdették volna, már a program dátuma megvolt. Ennek ellenére bíznak abban, hogy többen el tudnak látogatni az ünnepi rendezvényre, ahol motoros áldásban részesülnek, hogy valóban áldással kezdődhessen a motoros szezon, és ezzel a mindennapok. Ünnepre készül a Tokaji Borvidék. Május 24-én, 25-én a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület szervezésével ismét megrendezik a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének Monokon őrzött csont erekéje bejárja Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Több mint 250 éve, 1771 óta a Tokaj hegyaljai Monok településen őrzik a harmadik században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. Ekkor adományozta az erekjét 14. Kelemen pápa András István grófnak, Monok főurának, hogy legyen égi patrónusa a grófi családnak, és biztosítsa bőséges szőlőtermést a vidék számára. A főúr monoki kastélyában kápolnát építetett az erekének, amely a történelem során a monoki Sarlós Boldogasszony templomba került. Az erekét az elmúlt esztendőben Ternyek Csaba egriesek felújítatta, és a templom szentélyében helyezték el. 2013 óta évente Szent Orbán május 25-i ünnepéhez kötődően a borvidék településeinek bevonásával tartanak zarándoklatot a szent tiszteletére. 2023-ban megalakult a Szent Orbán 1771 Egyesület, melynek feladata a Monoki Sarlós Boldogasszony plébániával együttműködve Szent Orbán kultuszának erősítése, terjesztése a tokai térségben. A szervezők örömmel adják hírül, hogy a tokai Szent Orbán zarándoklat idén is megrendezésre kerül. Szent Orbán utazó erekéjét a Szent Orbán 1771 Egyesület tagjai és a hozzájuk csatlakozó zarándokok, tehát május 24-én és 25-én körbeviszik Tokaj hegyalján, és közös imádságokkal kérik áldását a borvidéken élőkre, munkájukra, földjeikre. A tokai Szent Orbán zarándoklat május 24-én Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomban veszi kezdetét. Az ünnepi szentmisét követően a zarándokok a templom plébánosától a Szent Orbán erekje őrzője címet viselő Szemenyei Péter atyától veszik át a szőlő, szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének erekjét, melyel a hétvége során Tarcal, Tokaj, Vámosújfalú, Sárospatak érintésével bejárják a borvidéket. Szombat délután a Tarcali Teréz kápolnánál Sasvári Sándor színművész fellépése teszi még emelkedettebbé a közös imát. Szent Orbán erekéje május 25-én vasárnap délután tér vissza Monokra. A részletes program tehát 24-én szombaton 11 órától Monokon, Szentmise a Sarlós Boldogasszony templomban, az erekje útrabocsátása, 14 órától Tarcalon ünnepi közös ima a Szent Teréz kápolnában, és közreműködik Sasvári Sándor színművész, 17 órától pedig Tokajban, Szentmise a Jézus szíve templomban, és aztán pedig majd május 25-én vasárnap 8 órakor Vámosújfalú, Szentmise a Szent István király templomban, 9 óra Sárospatak, Szentmise a Szent Péter és Pál görög katolikus templomban, 10 órakor közös vonulás a bazilikába, 10 óra 30 perctől pedig Szentmise a Sárospataki Szent Erzsébet bazilikában, illetve 17 órakor Monokon az erekje visszatér a Sarlós Boldogasszony templomba. Május 24-én szombaton a Mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében ismét immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szentév eseményeihez, idei elmondatuk, legyünk mi is a Remény Zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül, elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a reményjelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogónkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írják a szervezők. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program internetes oldalán és Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Az első napon a nyitó szentmisét Tennyák Csaba egriesek mutatja majd be. Önkéntesek jelentkezését is várják a szervezők. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés, előadások lesznek a program részei. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes temploma és benne freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Végezetül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, mely a műsor hagyományos hallgatásán túl több mindenre lehetőséget is ad, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Fekete Gábor, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Aki visszavár, áld meg a lány, áld meg a csúkját, áld végre azt, aki rád talál.
Légy már a minden, légy, aki nincsen, sem.
mi
like my heart always knew, no matter where it was, it always found you. When I was lonely, when I was sad, thought about you and it pushed me ahead. Now I'm just wondering, what could I do? How could I say it's always been you? You made me smile when nothing could do. And now I just wonder if you felt it too. You're in my heart. To be and no one to talk, 'cause how could anyone understand when loving you just doesn't make sense? And so I'm wondering, what could I do? How could I say it's always been you? You made me smile when nothing could do. Now I just wonder if you felt it too. 'Cause you're in my
többi zene, feladom, így élni minek, inkább meghalok. Zongora szó és hegedű, nélkül a világ keserű. Két világ között ragadtam, ezt megcsináltam magamnak. S a földön nem szól majd gitár, szerelmes percek hajnalán. Világban néma kép, és
A régió sportja.
A város több közösség megmozdulásához hasonlóan a Debreceni Közlekedési Vállalat is csatlakozott a Mozdulj Együtt Debrecen kihívásához. Harmadik alkalommal rendeztek inkluzív egészségi sportnapot a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. A sportág megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel és a szülőkkel, ez a célja a Magyar Kézilabda Szövetség által indított suli kézi programnak. Miskolcon is elindult a hegyi kerékpáros szezon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A város több közösségi megmozdulásához hasonlóan a Debreceni Közlekedési Vállalat is csatlakozott a Mozdulj Együtt Debrecen kihívásához. A társaság irodai dolgozóinak a Salétrum utcai telephelyen 100 Máté fitness edző tartott tornát. Tóth Szabolcs vezérigazgató a közös edzés után elmondta, a Debreceni Közlekedési Vállalat az utóbbi időben nagyon sokat tett azért, hogy a cég családias, sportos közösségi váljon. Harmadik alkalommal rendeztek inkluzív egészségi sportnapot a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Fehérné dr. Erdei Renáta oktatási dékán helyettest hallják.
A mai eseményünk a harmadik inkluzív egészségi sportnapunk, de egyébként intézményünk fennállása óta az egészségfejlesztés és a sport egy nagyon központi szerepet tölt be a mindennapokban is, és a rendezvények között is. Inkluzív szemléletű sportnapunk azért jött létre, hogy a különböző sportágakat épp és fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok közösen tudják kipróbálni, így egyfajta élményalapú tapasztalást tudunk nyújtani számukra. Különféle sportokat tudnak kipróbálni a fiatalok, és ezt egybekötjük az egészségfejlesztéssel is. Vannak egészségfejlesztő állomásaink, illetve az egészségfejlesztési iroda szűréseket is biztosít a mai nap folyamán. Az az igazság, hogy vannak már olyan partnereink, akik minden alkalommal rendszeresen itt vannak velünk, és nyilván minden alkalommal célunk az is, hogy új embereket tudjunk bevonni, hiszen az a cél, hogy minél többen megismerkedjenek ezzel a szemlélettel, és ezzel egyfajta társadalmi felelősségvállalást is próbálunk szorgalmazni. A hatásukat azt gondolom, hogy hosszú távon lehet mérni. A rövid távú hatás azok a boldog arcok, amelyeket itt ma is láthatunk, és igazából azt szeretném még elmondani, hogy természetesen a mi céljaink között és a napi tevékenységünkben nem kizárólag a sport, illetve ez az esemény van a középpontban, hiszen ez a mai nap is egy rendezvénysorozatnak a keretei közé is besorolható. Az Egyesített Bajnok Egyetem szakmai és tudományos tevékenységet tesz azért, hogy egy nemzetközi hálózatépítést tudjunk biztosítani, így egy konferenciát is létrehoztunk ehhez, ami szakmai és tudományos előadásokkal mutatta be azokat a tevékenységeket, amelyeket itt a karon, hazai szintéren és nemzetközileg a speciális Olimpia Szövetség biztosít.
Most pedig dr. Jádi Györgyöt, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportszaktanácsadóját hallják.
A szövetségünk küldetése az, hogy értelmileg sérült, értelmi fogyatékossággal élő embereknek biztosítsunk sportolási lehetőséget, mert úgy érzük, hogy a sport nagyszerű lehetőség a személyiségfejlesztésre. Csak gondoljunk bele a szabálykövetésre, a fegyelem, önfegyelemre, és emellett nagyon fontos, hogy inkluziós lehetőség, tehát a sportolóink bemutathatják tehetségüket, szorgalmukat a nagy közönségnek. Egy példát szeretnék mondani, Tapolcán tartottunk egy labdarúgó tornát, és tapolcaiak ismerték azokat a fogyatékos embereket, akik a parkgondozói feladatot látták el, és az egyik testnevelő tanár megnézte ezt a foci tornát, és meglepődött, hogy ezek az emberek milyen szinten képesek focizni, sportolni, és milyen akaraterejük van. Tehát az inkluzió és maga a fejlesztés egyben a sport által, ez a hivatásunk. Rövid távon azt az élményt, amit biztosít, a szabadidő hasznos eltöltését, a sport általi fejlesztő hatást, hosszú távon pedig igazán azt a hatást, ami a tudatformálást is jelenti. Régebben jellemző volt az, hogy az autók nem álltak meg a zebránál, hogyha a gyalogos ment a zebrán keresztül. most már általános, hogy megálltak, mert van egy lassú fejlődés, és ugyanez a fejlődés észlelhető és számon is kérhető ezeken a sportrendezvényeken, hogy ennek hatására egyébként az emberek egyre inkább befogadják és elismerik az értelmifogyatékossággal élő embereket.
A sportág megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel és szülőkkel, ez a célja a Magyar Kézilabda Szövetség által elindított Suli Kézi programnak. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében 3 helyszínen, Nyíregyházán, Demecserben és Fehérgyarmaton 700 gyermeket mozgatott meg a kétnapos rendezvény. Torda Ilonát, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Kézilabda Szövetség elnökét hallják.
A koncepció a Magyar Kézilabda Szövetség részéről, hogy nem a teljesítmény orientáció lenne a fő cél, hanem az, hogy megismertessék és megszeretessék a gyerekekkel és a szülőkkel a kézilabda alapjait, úgyhogy ez egy nagyon játékos formája a Suli Kézi Fesztivál program. A második játéknapon vagyunk, és 700 gyereket mozgat meg ez a mai program 3 helyszínen, Demecserben, Fehérgyarmaton és Nyíregyházán. És a mai napon a Magyar Kézilabda Szövetség ennek a koncepció keretében készült ajándékcsomaggal, úgyhogy tornazsákot, baseballt és kulacsot kapnak ma a gyerekek ezeken a helyszíneken. Ez egyik legnagyobb utánpótlás bázisra rendelkezünk az országban, és nem csak ez az egy program van. Most a Magyar Kézilabda Szövetségben egy sportág népszerűsítő program következik a következő héten, ami hasonló gyereklétszámot mozgat meg. Ez nagy kihívás számunkra, de azt gondoljuk, hogy ha erre tudunk építkezni, akkor egy sokkal magasabb szintű kézilabda sportág lehet. És egyébként mi azt gondoljuk, hogy itt a lehető olimpikonok már itt vannak a pályán, úgyhogy nekünk ezt megfelelőképpen kell menedzselni, ahhoz, hogy ők tényleg valóban ide tudjanak kötődni a jövőben a sport. Nekünk kihívás a vármegye, és nem csak az edzők terén, hanem a játékvezetők, versenybírók, tehát amikor egy ekkora utánpótlása bázissal rendelkezik egy vármegyei szövetség, az minden szegmensére kihat egyébként a sportágnak. Nagyon szeretnék egy strandkézilabda tornát rendezni, és utána pedig egy Harsányi Gergő nemzetközi utánpótlás torna kerül majd augusztusban megrendezésre. Ez a régi junior nemzetközi utánpótlás tornáknak az újra felevenítése, újra gombolása, úgyhogy nagyon reméljük, hogy jól fog sikerülni.
Most pedig Barta Dénes edzőt hallják.
Mindenütt azt tapasztalom, hogy a gyerek azt szeret játszani, szeret, ha foglalkoznak vele, akkor nagyon hálás tud lenni, és nagyon örülök, hogy ezek az összejövetelek megvannak, mert egy kicsit kitegint a saját iskolájából. Mi is látjuk azt, hogy milyen fontos az, hogy az utánpótlásban a többi sportágtól nem maradjunk le, hisz mindenki küzd a gyerekért, és mindenki szeretné a legjobbakat a saját sportága mellett tudni. Tehát ezeknek a gyerekeknek az edzés teljesen más. Itt mindig játszani kell, a gyereket a játék ragasztja ott, és igazából a játékban most is, mikor megkérdezte a testnevelő tanár kollega, hogy mi hiányzik még ebből a gálából, a játék, kiabálták közösen, és úgy tudnak örülni minden gólnak, és nekünk meg az a feladatunk, hogy maradjanak meg a kézilabdánál, és legyenek az utánpótlással a kézilabdának. És hogyha ezeket a gyerekeket megszerettetjük vele a kézilabdát, akkor nem is fogják ott hagyni. Örülök neki, hogy harmadikosokat, negyedikeseket, ötödikeseket, akiket tanítottam itt az elgbe, azok is itt vannak, és azt állapítottam meg, hogy fejlődtek, jó úton járnak, és a legtehetségesebbek, hál' Istennek, megmaradtak a sportág mellett. Kicsit nehéz helyzetben a Nyíregyháza, hogy nincs ebbe egyes csapatunk, de örülünk már annak is, hogy van csapatunk. A gyerekek példát látnak, és annak is nagyon örülök, hogy az egyetemi képzésben sok olyan régi kézilabdásom van, aki fölvállalja ezt, és kézilabda edző akar lenni, a sportágért akar dolgozni, most nem sokára államvizsgázni fognak, itt 13 olyan edző végez szakedzői szakon, akik dolgoznak kicsikkel, nagyokkal, és hát reméljük, hogy ez a lelkesedés megmarad bennük, és megfelelő alapot fognak biztosítani annak, hogy a kézilabdások jó kezekbe kerüljenek.
Miskolcon is elindult a hegyi kerékpáros szezon. Ennek aprópóján két versenyt is rendeztek a Majális Parkban. Kalotai Norbert versenyigazgatót hallják.
Fantasztikus, varázslatos verseny hétvégén vagyunk túl. Szombaton kezdtük a Borsod MTB Series Miskolci futamával. Ez ugye egy akkreditált versenysorozat, ahol leginkább első sorban az utánpótlásra helyeződik a hangsúly, valamint az amatőr versenyzésre. Nagyon sokszínű volt a versenyzői kör, külföldről sokan érkeztek hozzánk környező városokból, Szlovákiából, Romániából érkeztek hozzánk versenyzők, illetve hát a magyar utánpótlás csapatok tették tiszteletüket itt a borsodi szombati fordulón. Vasárnap pedig a Magyar Kupa első fordulóját rendeztük Miskolc XCO néven, ami egy UCI hármas kategóriájú versenysorozat volt, ami azt jelenti, hogy nemzetközi futamként minősül, azaz világranglista pontokat lehetett szerezni a résztvevőknek a UCI kategóriában, tehát az elit, valamint az U19-es korosztályok versenyezhettek ezért a ranglista pontokért. A versenyzők visszajelzései alapján a pálya csodálatos volt, egyre javult a pálya, ugye vasárnapra a szél kifújta a vizet a pályára, tehát egész száraz körülmények között lehetett versenyezni. A BMTB futamai általában, ugye, ahogy említettem, az utánpótlás versenyzőknek szól, ezért a szövetség azon felelősei, akik az utánpótlás válogatottért felelnek, hogy általában ezeket az első futamokat válogató versenyként jegyzik. A nevezési számok nagyon jól alakultak, ugye a BMTB sorozat, a Borsod MTB széri sorozattal átlagosan ilyen 120-140 fővel tudunk kalkulálni. Ez most is megvolt, annak ellenére, hogy rossz időt jósoltak, nagyon sokan neveztek, és jöttek el. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A Magyar Kupa futamra a szövetség jó voltából az utánpótlás versenyzők nevezési díj nélkül tudnak részt venni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez az egyesületeket ezzel tudják támogatni a szövetségi szinten. Emiatt egész magas résztvevői létszámmal tudtunk mi is kalkulálni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallotta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!